az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvéreim, emlékeztetlek benneteket arra, hogy ennek a szentmisének a gyűjtése a katolikus iskolák javára szolgál. Könnyebb úgy gyűjteni, ha látjuk magunk előtt azt, hogy mit is akarunk felépíteni, vagy jobbá tenni. Kiteszünk egy iskola képét, és azt mondjuk, hogy ennek volna most szüksége tornateremre, de hát még nem vagyunk annyira, hogy így fel tudjuk osztani ezeket a feladatokat, és közölni tudjuk, hogy ki lássa, mi az, amire adakozik, de higgyük el, hogy a fillérek is, meg a nagyobb adományok is ilyenkor nagyon fontosak, és nagyon fontos az, hogy ne csak az államtól függjön ez a katolikus iskola rendszer, hiszen természetes, hogy az államnak dolga, hogy a hívő emberek számára egyháziskolák fenntartásához juttassa vissza azt az adót, amit a hívő emberek befizetnek, de ez mégis olyanként működik, mintha neki köszönhetnénk azt, hogy ezek vannak, neki vele kell alkudoznunk, adja meg csak ugyan, ami jár nekünk, és fontos, hogy legyen egy olyan támogatás is, ami a híveknek a bizalmát, meg a nagy lelkűségét fejezi ki, és valamilyen többlet bevételhez segíti ezeket a katolikus iskolákat. Lehetőséget ad nekik arra, hogy ne csak fönntartsák a működésüket, hanem egy kicsit előbbre is lépjenek. A mai vasárnap, az évközi vasárnapok sorában az utolsó, majd ugye szólunk is róla, ezen a héten kezdődik a nagyböjt, és hát azután az egyháznak ezt a megújulásra, elmélyedésre szolgáló igyekezetét is, meg a családunkét is az Úristen irgalmába ajánljuk. Irgalmasságodban reménykedem, Uram, szívem újjong üdvözítő jóságod miatt, jó téteményeiért dicsőítem az Urat. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Márk könyvéből. Néhány nap múlva Jézus visszatért Kafarnaumba. Mihelyt elterjedt a híre, hogy otthon van, mindjárt annyian összejöttek, hogy még az ajtó előtti téren sem fértek el. Ő pedig hirdette nekik az igét. Közben odahoztak hozzá egy bénát. Négyen vitték. Mivel a tömegtől nem fértek a közelébe, kibontották fölötte a tetőt, ahol volt, és a nyíláson át leengedték a hordágyat, amelyen a béna feküdt. Jézus pedig látva hitüket, így szólt a bénához. Fiam, bűneid bocsánatot nyertek. Ült ott néhány írástudó is. Ezek így gondolkodtak szívükben. Hogy beszélhet ez így? Káromkodik. Ki más bocsáthatja meg a bűnt, mint egyedül az Isten? Jézus a lelke mélyén jól tudta, hogy magukban ilyeneket gondolnak, így szólt tehát hozzájuk. Miért gondoljátok ezt szívetekben? Mi könnyebb? Azt mondani a bénának, bűneid bocsánatot nyertek, vagy azt mondani, kelj föl, fogd ágyadat és járj. Tudjátok hát meg, hogy az emberfiának van hatalma a földön a bűnök megbocsátására. Ezzel odafordult a bénához. Mondom neked, kelj föl, fogd az ágyadat, és menj haza. Az fölkelt, fölvette a hordágyat, és mindannyiuk szeme láttára kiment. Mindenki elcsodálkozott. Dicsőítették Istent, és azt mondták, nem láttunk még ilyet soha. Ezek az evangélium igényi. Kedves testvéreim, ez a mai evangélium nagyon gazdag. Beszéltünk már arról, hogy a csodák szegélyezik Jézus útját, de azt is mondtuk, hogy ezek a csodákról szóló elbeszélések sokszor egy kicsit szűkszavúak, és azért néha mégis van egy-egy, mint például ez a mai, amelyik nagyon gazdag meglepetésekben, színekben, fordulatokban. Milyen érdekes is látni Jézust, itt a Márk evangélium elején vagyunk, még a működésének az elején, visszamegy Kafarnaumba, ahol már ismerik, és aztán akkora sokaság gyűlik körüléje, hogy be se férnek a házba, sőt, elállják a ház körül a odavezető utat, kicsit teret, és nem lehet Jézushoz férni, akkor, amikor beteget hoznának eléje. Hát lehet bosszankodni, hogy ezek az emberek mennyire érzéketlenek az iránt, hogy mostan másnak fontosabb dolga volna Jézussal, mint nekik, de hát azt is meg lehet érteni, hogy annyira ráfeledkeztek a szavára, hogy nem törődnek mással, hanem csak gomolyognak, hogy legalább egy-egy szót elcsípjenek abból, amit odabenni Jézus beszél. Nyilván ajtót, ablakot kinyitnak, nem is tudjuk, hogy, de mégis valamit hallanak a szavából, és hát azt se látják, hogy mögöttük ki az, aki utat keresne, hogy a beteg hozzátartozóját vagy barátját vigye a csodatevő hírében álló Jézushoz. És akkor ugye ezek az emberek valahogy leleményesek, és fölkapaszkodnak a háztetőre, talán hátulról közelítenek hozzá, kibontják. A biblikusok arra gondolnak, hogy talán Jézus Péternek a házában van, és ez a négy ember, ez talán Péter, meg a másik három tanítvány, akit Jézus már maga köré gyűjtött. És akkor Péter a saját házának a födelét bontogatja ki, azon köröztül engedi le a beteget Jézus elé. Mert ő neki most mindennél fontosabb az, hogy ez a beteg oda kerüljön, és azután valamiképpen gyógyulásra leljen. Azért is van aztán az, Jézus ugye hát egy kedves vagy meglepő jelenet, képzeljük csak el, hogy egyszer csak valaki a templom tetejét kibontaná, és itt leeresztene egy beteget, hogy gyorsan segítsünk rajta, gyógyítsuk meg, vagy imádkozzunk érte, mi is meglepődnénk. Hát ők is meglepődtek, Jézus is, és Jézus így látszik, hogy nem riadt meg ezektől a váratlan helyzetektől, hanem látta ennek a szépségét, és még tetszett is neki ezeknek az embereknek a leleménye. A többi csodáinál Jézus azt kérdezi, aki gyógyulásra vár, hogy hiszed-e, hogy meg tudlak gyógyítani, vagy meg akar, hiszel-e bennem? Most pedig nem a csoda részesének, a betegnek a hitét fürkészi, hanem látja, hogy azok, akik hozták, azok mekkora hittel közelednek hozzá, hogy még a háztetőt is kibontják. Ez a hit leleményes, ez a hit tevékeny, bátor, és a hitüket látva fog hozzá ahhoz, hogy ezt az embert megszólítsa. Milyen érdekes ez is, hogy milyen jó volna, hogyha a mi hitünk is ilyen leleményes volna, hogy azokat, akik rászorulnak Jézusnak a szemevillanására, a Jézussal való találkozásra, azokat így tudnánk az ő közelébe vinni, ügyesen, leleményesen, hogy maga az ötlet, ahogy az alkalmat megszervezzük, az már az Istennek a figyelmét fölkeltse, Jézusnak a figyelmét fölkeltse az iránt, az ember iránt, és magát azt az embert is, ugye, hát valamiképpen elképessze, hogy mi mindent meg nem tesznek érte azok, akik Jézushoz őt el akarják vezetni. Az is meglepő, hogy mikor oda a béna embert leeresztik, ugye hát azért nem tudott maga lábán menni, mert béna, nem vak, nem süket, hanem béna. Hát leeresztik Jézus elé, akkor Jézus látja, hogy ez maga tehetetlen, látja, hogy nem tud a lábára állni, de nem azt mondja hogy rögtön, hogy fogd az ágyadat és menj, nem a fizikai bajnak a meggyógyítására gondol, hanem azt mondja, hogy hát bízzál fiam, megbocsátatnak a bűnei. Ugye furcsa ez, és nem is értjük egészen. Talán mondhatjuk azt, hogy Jézus, ahogy a többi embernek a gondolatát kiolvassa, ennek a betegnek a szívébe is belelát, és látja, hogy nem is elsősorban a betegsége nyugtalanítja, hanem úgy érzi, hogy az a betegség megérdemel dolog, valami bűnnel rászolgált, és a legfontosabb számára az volna, hogy ettől a bűntől szabaduljon. És akkor erre tapint rá, mint a jó orvos, aki rögtön megmondja a diagnózisában, hogy hol fészkel a baj. És azt mondja, hogy bízzál fiam, a bűneid bocsánatot nyernek. Volt nekem egy kedves pap, barátom, fiatal papi ember volt akkor, és elmondta nekem, hogy egyszer a vonaton utazott, ugye, Balassagyarmat felé, vagy talán igen. És aztán kérem szépen a vonat egyszer csak megállt, és hát ő az olvasmányából fölkapta a fejét, hogy mi történik, itt nincs is állomás. És aztán kiderült, hogy elgázolt a vonat egy szekeret. És a szekéren volt egy ember, aki nem vigyázott, ott a sorompó, csak egy ilyen vasúti átjáró, nem figyelt, elgázolta a vonat, és hát levágta ennek az embernek a lábát. És akkor hát a pap gyorsan szedelőzködött, és odament, és mondta neki, hogy hát oda csődött persze az emberek is, kerestek orvost, meg mindent, de hát ő mondta neki, hogy orvos vagyok, és hát bánja meg a bűneit, és akkor föloldozom. És ez pedig hát elkezdett ott szitkozódni, hogy hát neki nincsenek bűnei, nem ő gázolta el a vonatot, hanem a vonat gázolta el őt. Hát ugye nem volt gyakorlott ember abban, hogy egy hívő embernek ilyenkor érdemes arra gondolnia, hogy hát lehet, hogy meg is fog halni, és akkor legalább hát nem a bűnös állapotban hal meg, felhasználja a papnak a segítségét, és meggyónít. Ez az ember nem így prüszkölt Jézus ellen, hogy hát nem azért jöttem én, hogy a bűneimet megbocsásd, hanem azért, hogy a bajomon segíts, ha nem tudsz segíteni, akkor meg hát imádkozzál, értem, vagy valami, de miért vádolsz engem bűnnel, mikor én bűntelen vagyok? Érdekes, hogy ennek az embernek a szívében nem tudjuk, hogy mi volt, de minden esetre nem utasította vissza Jézusnak ezt a mondatát, hanem megrendülve, örömmel fogadta. Talán csak ugyan volt benne egy ilyen bűntudat, ami belőlünk, vagy a mai emberből kivész. És azután nem a maga ártatlanságát bizonygatta ottan, hanem alázattal és örömmel fogadta ezt a nem várt ajándékot, hogy Jézus elsősorban a szívét akarja megtisztítani, mielőtt tovább lép. Nem ez az ember tiltakozott a bűnbocsánat ellen, hanem a környezet háborodott föl, hogy hát, hogy beszél ez? Ki bocsátja meg a bűnt, hanem az Isten? És hát nyilván ebben a felháborodásban az is benne volt, hogy könnyű azt mondani valakinek, hogy megbocsátatnak a bűneid. Hát ki ellenőrzi, hogy csak ugyan megbocsátja neki az Isten? Vaktába beszél az, akit az Isten nevében ilyesféleképpen nyilatkozik. És most ezeknek a ellenállását is észreveszi Jézus. És odafordul hozzájuk, és azt mondja, mi könnyebb azt mondani, hogy megbocsátatnak a bűneid, vagy azt, hogy kelj föl és járj. A bűnöket megbocsátani nehezebb, mint meggyógyítani valakit. De mondani könnyű, hogy megbocsátatnak a bűneid, mert a senki se tudja ellenőrizni, hogy csak ugyan megbocsátatnak ennek az embernek a bűnei, vagy se. De nehezebb azt mondani, hogy kelj föl és járj. Mert ezt rögtön ellenőrizni lehet, hogy valóságot mondtam-e, hogy valóban van-e hatalmam ahhoz, hogy meggyógyítsam azt az embert, akihoz ilyen szavakat intézek. És Jézus akkor azt mondja, hogy nézzétek, igenis bebizonyítom, hogy nem vaktába beszélek, nem üres beszéd a szavam. És akkor odafordul a beteghez, és azt mondja, fogd az ágyadat, kelj föl, és menj haza. És a beteg meggyógyul örömmel, szinte háladás nélkül, viszi az ágyát. És ez a hálaadás, és ez a Krisztus szavának az igazolása, hogy boldogan és szokatlan erővel megy haza, és vezeg most már utat nyitnak neki az emberek, csodálkoznak, hogy kicsoda is ez a Jézus, akinek a szavát hallgatják. Kedves testvéreim, ilyesféle csodái is vannak Jézusnak, és azután figyelünk rájuk, tanulunk belőlük, keressük a helyünket ebben a csoda történetben, hogy talán mi vagyunk azok, akiknek jó volna, hogyha segítenénk a hozzátartozóinkon, elvezetnénk őket Jézushoz. És nem oktalan prédikációkkal, hanem valami leleménnyel, amivel meg tudnánk a szívüket fogni, mert sokszor a Jézusról való beszédünket ügyetlennek találják, vagy fellengzősnek, vagy hamisnak. De hogyha valahogy ügyesen ki tudnánk módolni, hogy valami váratlan látószögből lássanak rá ők is Jézusra, és el tudnánk érni, hogy Jézus is odafigyeljen arra emberre, akkor talán találkoznának egymással. Talán lehetne ezen gondolkodni, hogyan is szervezhetném meg azt, hogy a fiam, vagy a menyem, vagy a barátom csak ugyan találkozzék Jézussal. Biztos, hogyha olyan élő hit van bennünk, amelyik leleményes is, és nem csak rimánkodni tud, hanem ötlete is van a cselekedetre, akkor az Isten segít bennünket abba, hogy ez a szándékunk megvalósuljon. És akkor mi is örülhetünk majd annak, nem minket dicsérnek, de valakit csak ugyan helyzetbe hoztunk, és összetalálkozott azzal, aki megmenti őt. Aztán gondolhatjuk, hogy esetleg mi vagyunk a bénák, vagy a bűnösök, és bennünk akarnak elvinni mások, akiket szeretünk, akik aggódnak értünk Jézushoz. Hát akkor nem kell morcos képet vágni, hanem igyekezni kell, hogy eljussunk hozzá. És milyen érdekes, hogy nekünk is talán, akkor is, ha nem vagyunk betegek annyira, hogy mozdulni se tudnánk, de szükségünk van esetleg arra, hogy valaki mégis segítsen, hogy ne csak a megszokott módokon jussunk el vasárnap a szentmisére, ahova járunk, hanem valami váratlan módon tudjunk Jézus elé kerülni, úgy, mint ez a béna, esetleg a háztetőn át eresszenek le eléje. És milyen érdekes, hogy nekünk is mondja Jézus újra meg újra, hogy bízzál, fiam, megbocsáttatnak a te bűneid. És mennyire jó volna, hogyha ezt nem hessentenénk el magunktól, és nem mondanánk azt, hogy hát másnak nagyobb bűne van, és kezd azzal a bűnök megbocsátását, hanem alázattal, meg örömmel tudnánk fogadni Jézusnak ezt a megbocsátó szavát. Milyen jó elgondolkodni, hogy csak ugyan itt van a gyónás, és csak ugyan 10 perccel kell előbb jönni a szentmise előtt, el tudjuk végezni, és akkor lehet, hogy apró cseprő bűneinkre is, de valami megnyugtató módon halljuk a papnak a szavát, hogy feloldozlak téged, és kapjuk a segítségét, hogy csak ugyan ki tudjuk mondani a bűnünket, csak ugyan rá tudjunk jönni arra, hogy hol fészkel bennünk a rossz, vagy az ellenállás, vagy a lustaság az Isten szándékaival szembe, és tudjunk ne csak azt hallani, hogy az Isten elnézi ezt, hogy az Isten nem haragszik ránk ezek miatt, hanem azt hallani, hogy megbocsátja a bűnünket, és fölsegít belőle, és segít abban, hogy jobbak legyünk. Segít abban, hogy a kátyúból, amivel a bűn bevezetett, belevitt, abból kiemelkedjék az életünknek a szekere. És milyen érdekes azért az is, hogy talán még az is lehetséges, hogy a bénaságainkkal kerülünk Jézus elé. Nem biztos, hogy teljesen a szó szoros értelmében, de szoktuk azt mondani egymásnak, vagy önmagunknak is, hogy bénáskodik ez az ember, hogy van bennünk valami bénaság, félszegség, vagy ügyetlenség, vagy tehetetlenség. Ezek mögé húzódunk, lustaságunkat mentegetve, és a jót nem tesszük egész odaadással és egész szívvel. Mennyi ilyen bénaságba beleszorít bennünket az élet, és akkor úgy gondoljuk, hogy hát most már nekünk nincs esélyünk arra, hogy valamit megváltoztassunk a világon, csak el kell tűrnünk, el kell viselnünk ezt a tehetetlenségünket, és másnak meg el kell viselni minket, mert nincs mód arra, hogy egyről kettőre jussunk. Kedves testvéreim, a bénaságainkból is fölállít minket Jézus, és nem csak ránk ripakodik, hogy fogd az ágyadat és járj, hanem olyan barátságos szóval tudja ezt mondani, meg olyan hatalmas szóval, egyszer csak észrevesszük, hogy csak ugyan telik erre is, arra is, amire azt gondoltuk, hogy se erőnk, se időnk, se bátorságunk nincsen. Neki fogunk, és megy. Valami ilyesmiről szól, kedves testvérek, ez a mai evangélium. Figyelünk rá, hallgatjuk ezt a sokszínű, gazdag üzenetét, és azután megkeressük azt, ami a személyes üzenete lehet számunkra az Úr Jézusnak, és azután igyekszünk ezt meghallani, szívünkbe fogadni, jobbá lenni ennek a nyomán. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Testvéreim, Jézus Krisztus földi élete állandó igen felelet volt a mennyei Atya akaratára. Kérjük Istent, hogy segítségével mi is készséggel teljesítsük akaratát.